és egy kis D-Light után, mert hogy ugye a mai kávézóban ilyen csajos zenéket pörgetünk, tehát egy kis D-Light után folytatjuk mai vendégemmel Kövés Andrással, aki a Makery World Franchise stratégiai igazgatója. A Makery-ről már beszéltünk egy kicsit, hogy ez egy csináld magad étterem, lánc, franchise, most már 3 országban megtalálható, és itt az izgalmas apropó az, hogy űrnövényes program is van, ugyanis összekapcsoltak benneteket az Orion űrnemzedék alapítvány, illetve a Csillagvárossal, akik speciális olyan növényeket termesztenek, amiket akár az űrhajón is, vagy lehetséges űrbázisokon is meg lehet termeszteni, és akkor beszéljünk egy picit arról, hogy akkor rendben van, mi történik ezekkel a növényekkel. Tehát azt már mondtad, András, hogy ezek inkább zöldek, saláták, mikrozöldek, de milyen módon kerülnek elfogyasztásra, vagy felhasználásra nálatok?
Igen, amikor megkerestek minket, és elkezdődött a közös gondolkodás, akkor összenéztük az étlappal, meg a gasztronómiai tanácsadónkkal, meg az űrvárososokkal, hogy ez hogyan is állhat össze, hogy nézne ez ki. Ugye ezek annyiban űrnövények, hogy egy hosszú űrutazás vagy utazás elején állunk, ezek azért még a Földön készülnek, és még gravitáció is van.
Nem a Holdon termettek.
Igen, igen, de azzal a technológiával és azon a módon, ahogy ezt majd az űrben, ha megyünk oda, valószínűleg nagyon hasonlókat fogunk tudni enni. Ilyen szempontból újszerűek, és mivel ezek a termesztési módjuk is nagyon más, itt azért fölmerül az, hogy olyan ízeket kóstolhatunk, amiket eddig nem. Persze itt nem kell óriási nagy különbségekre, de akár arra is lehet számítani.
Van egy kis űríz benne. Egy speciális, van a... hirtelen akartam kimondani, hogy hívják a japánoknál az ötödik ízt, a... nem valami szabít. Na, de neked se jut eszebe, de hát, hogy igen, tehát umami, és akkor lehet, hogy lesz itt egy újabb ez valami, ez a spacey íz.
Ízekkel. És hát ezeket azért egy, nem volt egy olyan óriási nagy feladat, tehát gyakorlatilag két részre osztottuk őket. Az egyik, aki konkrétan le tudtunk cserélni, tehát a petrezselymet, a koriandert, fűszernövényeket, az űrnövényekre, amiket a laboratóriumból kapunk, és azokban az ételekben, amikben ezek szerepeltek, ott mostantól aranyszéllel megjelölt ákába vannak azok a növények, amik az űrből jönnek, illetve vannak olyan ételeink, például a desszertjeink, a koktéljaink is, ami szintén vannak DIY koktéljaink, amihez viszont úgy tudjuk megkóstolni az űrnövényeket, hogy megkerestük azokat az ízeket, amik a legjobban illenek hozzá, és akkor hozzá lehet kóstolni mondjuk, hogy melyik növény megy, hogyan, és melyik ez.
Tudsz mondani egy példát?
Hát itt azért elég sokféle van. Nagyon sokat kísérleteztünk például a Mária tövissel, akkor, ami nekem nagyon tetszett és nagy felfedezésem volt, ez a mizuna, mondjuk az inkább a saláták irányába megy, tehát mondjuk az, annak nagyon erős íze van, karakteres, azt a desszertekhez nem adjuk. Úgyhogy el kell jönni és meg kell kóstolni, hogy mihez illik. Amikor ezeket összeállítottuk, akkor azért első körben az volt, hogy elkezdtük stabilizálni azt, hogy melyiknek milyen íze van, és hogy milyen is ez, mert azt gondolná az ember, és ez nagyjából így is van, hogyha egy laboratóriumból jönnek a növények, ahol ezeket előállítják, akkor ezek nagyon hasonlóak lesznek, illetve hát itt azok a körülmények, hogy amik jók a növénynek, itt maximálisan, ahogy az űrvárososok szokták mondani, minden alájuk van rakva, ez nem pont ezen a módon, de hasonló jelentéssel szokták elmondani, tehát a növényeknek itt nagyon jó dolguk van, és minden úgy történik, ahogy nekik jó. És kérdés, hogy ez milyen hatása van az ízükre, és ezt mondjuk meg lehet kóstolni. És hát az volt például egy speciális tapasztalat, hogy volt nyáron olyan, amikor másmilyen volt a növény, és akkor kérdeztem, hogy mi hát itt az asszály, vagy mi történt, és hát mondták, hogy hát elromlott a klíma. Aha. Tehát, hogy itt vannak környezeti hatások, amik hatással vannak, és akkor nagyon speciális, nagyon erős ízek jelentek meg mondjuk egyes növényekben, teljesen más volt az íze, mint szokott lenni, megjelentek új ízek, nagyon tetszettek nekünk, és hát kiderült, ami persze csak számunkra volt új, akik ezzel foglalkoznak már behatóan, hogy akár lakásokba termelnek növényeket, ilyen mikrofarmokon. A sokkolásos dolog az egy régi dolog, tehát itt az történik, hogy mindig attól lesz valami különleges, amikor nem a legtökéletesebb életúton megy végig, hanem valami erős hatás éri, valami olyan behatás, ami megváltoztatja a fejlődését, és itt jelennek meg igazán érdekes újfajta ízek. Tehát egy kicsit most már áttevődött abba ez az egész dolog, hogy hogyan lehet megváltoztatni az ízeket, hogyan lehet még finomabbá tenni.
És egy ponton... kell sokkolni a növényeket. Növény ijesztő osztagokat hoztatok létre, hogy kicsit más legyen az íz.
Igen, ez elsőre furcsa, de az ember belegondol, akkor rájön arra, akár az emberiséggel történt tapasztalati alapján, hogy nem mindig az a legizgalmasabb ember, aki a legegyszerűbb életutat járta végig. Hát ez a növényeknél is hasonlóan van. Most például egy olyan kísérletre készülünk, ami elég újszerű. Ugye az Orion űrnemzedék alapítványnál nem csak az egyetlen űrtechnológia csillagváros, hanem például van egy rakéta csapat a BME-n, akik ilyen rakétákat csinálnak, és ezzel vannak...
Ifjú rakéta tudósok?
Hát ez egy fiatal csapat, nagyon dinamikusak, és kirobbanó formában vannak, hogy úgy mondjam, és ilyen kisebb rakétákat csinálnak, ezeket lövöldözik föl.
Hol lehet föllőni rakétákat egyébként, ha valakinek ez a passziója?
Hát nem annyira triviális, de én úgy hallottam, hogy most készülnek egy olyan, hogy majd a Balatonon lesz egy ilyen például, és ez megvalósul, akkor ott ezen egy kísérlet is lesz benne, hogy olyan magokat, amiket egyébként a Mékeriben most lehet kóstolni, fölrakunk erre a rakétára, mert ugye ez valójában a viccet félrevetéve, ez egy nagyon fontos dolog, mert ez az egész űrnövényeknek az alapja a Földön megtermelt magok. Az űrben megtermelni magokat, odáig végvinni egy ilyen rendszerbe a növényeket, az nagyon nehéz, vagy nagyon-nagyon sok energiát köt le. Tehát itt néhány hét alatt van termés, amíg egy magig eljut egy növény, az nagyon sok idő. Tehát jelenleg azokkal a növényekkel tudunk így az űrbe menni, amiknek a magját innen visszük, és hogy például ez egy rakétás kilövést hogy él túl, vagy változik-e tőle, ez például egy kérdés. És erre például ez egy nagyon jó lehetőség a rakétás csapatnak, hogy csinálunk itt marad egy kontrollcsoport az egyik magból, másikat fölöljük a rakétával, és utána majd meg lehet kóstolni, akár a Mékeriben például, hogy mi a különbség a között, van-e különbség, reméljük, hogy nem lesz nagyon nagy, mert az elég sok új kísérletezés irány nyitna meg, és hát ezekkel a sokkolásokkal meg szerintem most le lehet rakni az alapokat, hogy milyen íz, hogyha az elején kevesebb vizet kap, kevesebb fényt kap, ezt csináljuk, azt csináljuk, megrázzuk, megijesztjük a növényt, akkor milyen íze lesz. De hát szerintem majd a hosszú csillagközi utazások, azok ugye sok száz évesek lesznek, ott majd el lehet ezekkel játszani, az ízekkel, meg a sokkolásokkal. Ennek is szerintem csak az alapfénál tartunk most.
Egyébként ennek az a fiziológiája, hogy egy kicsit okoskodjak itt a kertészeti tudásommal, hogy a növények általában azokat az anyagokat, amik az ízt adják, ezek különböző olajok, amiket termelnek a legtöbbször, ezeket védekezés céljából termesztik. Például ezért van, hogy a mediterrán növények, ugye ezek a fűszernövények nagyon ízesek, mert nagyon erős napnak vannak kitéve, és ezáltal így védik magukat, hogy nagyon erős illóolajokat állítanak elő, és értelemszerűen, ha erősebb a nap, vagy kevesebb a víz a számukra, akkor több ilyen illóanyagot fognak előállítani, de vannak egyébként olyan teóriák is. Gyulai Iván, aki egy nagy ökológiai gazdálkodó mester itt Magyarországon, ő abszolút azt vallja, hogy azért sem jó például a gyümölcsösökben nagyon permetezni a növényeinket, mert hogy valójában azt az igazi jó ízt, amit mondjuk egy gyümölcs tud, vagy egy zöldség tud hozni, az részben annak tudható be, hogy a különböző támadásokat ezzel próbálja meg visszaverni. Ha nincsenek egyáltalán támadások, minden egyes rovart azonnal megölünk, hogy a közelébe menne a növényünknek, nem érkezik semmiféle külső behatás, és sokkal kevésbé lesznek ízesek ezek a nagyipari gyümölcsök, és ezért van, hogy ez a kicsi lehet, hogy nem olyan szép bio alma, az egy sokkal finomabb alma lesz, mint ami ilyen steril környezetben jött. Tehát ugye ez nagyon érdekes, és tényleg egy olyan terület, ami abszolút most kezdjük el csak így megérteni, és ezek az ilyen kísérletek valóban nagyon sokat segíthetnek ennek a megértésében.
És az a nagyon jó benne, hogy nagyon direkt visszacsatolás van, mert mindenki megkóstolhatja. Tehát az a fajta visszacsatolás, ez tényleg fantasztikus, amikor úgy tud az ember mondjuk kísérletezni, és a végén ezt megkóstoltuk, egymásra néztünk, és azt mondtuk, hogy aha, igen, ez ilyen.
Volt, tehát azt gondolom, hogy azért a legtöbbi az jól sikerült, de volt olyan, ami mondjuk az volt, hogy hát ez nem, tehát ez bármennyire szerettük volna, ez így nem működik.
Ugye több faktorra van a növénynek, az egyik, hogy néz ki, és így egy piaci helyzetbe, vagy akár egy tányérra kerülve is ez elég fontos. Tehát itt például ez lehet egy probléma, amikor nem olyan a színe, nem úgy fejlődött. Az ízekben is van, amikor valakinek tetszik, van, akinek nem nyilván, de eddig, amikkel találkoztunk ilyen speciális nevelési igényű növényeknek, szóval sokkolt növények, nagyon-nagyon izgalmas, erős ízeik voltak. Tehát én azt tudnám mondani, hogy a Csillagvárosról az alapban kikerülő növények, azok végül is egy ilyen utópiából jönnek, ahol egy ilyen nagyon kedvező végső állapotba jutnak el, és a végső nagyon kifinomult, kiforrott ízüket mutatják meg, ami egyébként nem feltétlenül a legerősebb, vagy a legizgalmasabb.
Igen, ez meglepő, én forgattam egy kis videót a Bedrock nevű brigádnál, akik szintén ilyen vertikális farmokkal foglalkoznak, és akkor ott a kommentek között volt több, hogy nem hiszem el, hogy annak jó íze van annak a lámpa alatt nevelt növénynek, és mondom, hidd el, hogy tényleg olyan ízbomba, hogy nagyon meglepő, hogy tényleg egy pinyóból egy lámpa alól kikerült növény, azt gondolnád, hogy nem lehet, de tényleg nagyon-nagyon erős ízekkel tudnak bírni ezek a növények, meglepő. Meglepő. Ha már utópiát említettél, minden egyes vendégnek kiút az a csodálatos lehetőség, hogy adjon arra választ, hogy ő hogyan képzelnél, hogyan látná szívesen az emberiséget 10-20 év múlva, hiszen mindig csak a nagyon-nagyon sötét jövőképeket látjuk és kapjuk, és ezért én megragadom itt mindig az alkalmat, hogy megpróbálja kipréselni a vendégekből egy-egy pozitív jövőképet, hogy te számodra milyen lenne egy optimális világ 10-20 év múlva itt.
Hát ez egy nehéz kérdés.
Tudom.
Ez egy nehéz kérdés, jó kérdés. Hát sajnos, vagy szerencsére én úgy vagyok ezzel, hogy igazából ezt szerintem leginkább a fiataloktól kell megkérdezni, tehát én tudok erről talán okosakat mondani. Én bízom benne, hogy azért sikerül megtalálni olyan irányokat, amik nem azok, amikbe most megyünk, vagy mire szer a jó módszer, azt még úgy nem látom világosan, de abba bízom, hogy a fiatalok, a gyerekeink, a következő generáció, akin látszik már, ahogy fölnőnek, és hogy gondolkodnak, és a választásaikban, és a céljaikban, és az értékrendszerükben, hogy egy teljesen más világot fognak építeni, mint amit mi építettünk. Én bízom benne, hogy azért ők egy sokkal jobbat fognak, mint amit mi átadtunk neki.
Tehát amikor... Átoltad a felelősséget, jól van?
Hát igen, amikor mi megkaptuk ezt a földet, én 53 éves vagyok, akkor még annyian éltünk rajta, amennyit el tudtunk tartani. Stb.
Hát nem tudtuk, ez nagyon sokáig azért nem tudtuk róla, ezért utóbbi pár évben kapjuk ezt a dádát, de hát azért az életünk nagy részében ez legalábbis viszonylag kevés emberhez jutott el. Én azért emlékszem, hogy már nagyon-nagyon régóta ment már azért a környezetvédő körökben, de szélesebb körökben azért ez nem volt egy általánosan elfogadott tényező, és nagyon sok mindenki élte úgy le az életét, hogy nem volt gőzesen volt arról, hogy ez mondjuk esetleg nem
működőképes. Hát nem tudás, ez nem mentesít szerintem, de a lényeg, hogy ez biztos, hogy a mi generációnk alatt történt meg ez a váltás, és nagyon bízom, hogy a következő generációnál megtörténik a visszaváltás.
Ezúton kérünk elnézést. András, le is járt az időnk, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, és sok sikert kívánok akkor a további űrnövényekhez, és egyéb mékeris programokhoz. Esetleg még annyi, hogyha valaki, tehát nem tudom, mennyi idővel kell előtte jelentkezni, ha valaki szeretne hozzátok bejelentkezni, mennyire vagytok telebukkolva?
Hát ez változó, most azért egy ősszel, karácsonykor egy ilyen erősebb időszak jön, tehát itt akár egy-két hét is lehet. Most azért viszonylag rövidebb foglalási idők vannak, persze attól is függ, hogy melyik nap akar jönni valaki, vagy mekkora csoporttal, úgyhogy vannak még az űrnövények, és hát ugye ez egy farmról jön, tehát ennek ez egy ilyen kísérlet, tehát ez nem marad így örökre, még nem látjuk, hogy meddig megy ez, de hát egy néhány hónapig biztos lesz még.
Tehát addig még lesznek űrnövények, tehát valakit érdekelnek az űrnövények, megkóstolná őket, akkor még az elkövetkező néhány hónapban bukkoljon. Köszönöm akkor még egyszer, köszönöm a hallgatóknak is, hogy itt voltatok, és tudjátok, szombaton 10-től délig ismétlünk, és aztán pedig én folyamatosan próbálom utolérni magam a restanciámmal, ami a elmaradt adásokat illeti a podcast platformokra, azok is szépen lassan kerülnek oda föl, és jövő hétvégén pedig jövő héten Udvaros Dorottya érkezik ide a stúdióba, élőben beszélgetünk a környezetvédelemmel kapcsolatos gondolatairól, hogy ő most nagyon ezzel foglalkozik az utóbbi években, a Greenpeace-en nagyon sokat dolgozik együtt, úgyhogy ismét egy izgalmas adást hallhattok, hogyha ide tekertek a 98-as Frekire. Köszönjük szépen, és jöjjön most még ide záronak egy fantasztikus Chromatics dal, a Looking for Love. Sziasztok!